kukac@hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bejelentette, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg a kormányalakítással. A Tisza pártelnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Súlyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják az alakuló ülést, de reálisan 6-a-7-e lehet a dátum. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakuló ülést. Orbán Viktorral a Fidesz elnökével és Semmilyen Zsolttal a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is egyeztetett Súlyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockai László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Ismét változott az eredmény. A választás.hu-n olvasható adatok szerint a szavazatok 98,89%-os eldolgozottságánál a Tisza pártnak ismét egyel több helyet számolnak, a zalai újraszámlálás követően 137-et, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 hely jut a következő parlamenti ciklusban. A kétharmados többséghez 133 mandátum kell. A külföldi voksokat szombaton számolják. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számította volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Az orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalás követően beszélt az orosz-magyar kapcsolatok jövőiről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra, függetlenül a választási eredményektől. Szergej Lavrov kiemelte, Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni. Orbán Viktor nem vesz részt az állam és kormányfők jövő heti ülésén, közölt egy uniós tisztviselő a Politico brüsszeli lappal. Az EU-s ciprusi ülésen a kihívást jelentő geopolitikai környezetről és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek. A Válasz Online úgy tudja, már a héten egy magasrangú tisztviselőkből álló delegáció érkezett Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott tájékoztatást. A téma az uniós források hazahozatala lesz a hírek szerint. A Magyar Honvédség fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt, válaszolta a Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A haderő mintegy 600 fővel vett részt ezidáig a kritikus létesítmények védelmében. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez. Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a városvezetője, ez esetben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradta az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda, tette hozzá. bírálta az európai vezetőket, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek kedden, tájékoztatott az ORFK. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható a folytatásban. Helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A Pályaudvaron otthon vagyok című kiállítás keretében nyílt meg március 20-án a 2024-ben elhunyt Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas énekes, az Illés és a Fonográf együttes basszusgitárosa által évtizedeken át épített vasúti terepasztal, a Nyugati Pályaudvar és környéke vasút modellje. Az 50 négyzetméteres terepasztalt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársai bontották le a zeneszerző otthonában, és építették fel a Magyar Állami Operaház Eiffel műhelyházában. A zeneszerzőről és hobbiáról beszélget a felesége Rosta Mária, a testvére Szörényi Levente, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója Schneller Domonkos, és a vasútmodellt elbontó, majd felépítő restaurátor Erki Nagy Dániel, a múzeum munkatársa.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban vagyunk, az Eiffel műhelyházban, ahol a mai nap fogják átadni a közönségnek Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés és a Fonográf együttes basszusgitárosának a makettjét, ami a Nyugati Pályaudvart és az Északi Fűtőházat ábrázolja. Ezen a közel 50 négyzetméteres vasúti terepasztalon 16 mozdony, 92 személygépkocsi és 46 tehervonat látható többek között. Ezt a családi házának a pincéjébe építette. Ő már elhunyt, de itt áll mellettünk a felesége, Rosta Mária producer, aki végigkövette ennek a vasúti terepasztalnak az építését, és Szörényi Szabolcsnak a zenei pályafutását, az életét. Hogyan emlékszik a férjére?
Melyik férjemre? A vasútépítőre vagy a zenész?
Vegyük sorba.
A zenész férjem életében kicsit később léptem be. Én 35 éves voltam, 83-ban ismertem meg. Akkor már túl voltak az Illésen, és nagyjából túl voltak a Fonográfon. Ami utána jött, azok már ilyen szóló nagy koncertek voltak, egy Illés koncert, meg Fonográf koncert. Tehát azt mondom, hogy gyakorló zenekari zenészként kevéssé ismertem. Azt tudtam, hogy mit csinál, azt tudtam, hogy basszusgitáros, azt tudtam, hogy speciális basszusgitáros, aki Paul McCartney stílusban játszik. Tehát azt jelenti, hogy nem csak a ritmus szekció tagja, hanem saját szólamokat játszik. Abszolút hallása volt, ő volt a zenei rendezőjük, és az István a királynak is ő volt a zenei producere, tehát egy nagyon különleges adottságú fiú volt. Ehhez képest még felépítette a Nyugati pályaudvart, és még Innsbruckba is egy pályaudvart, és megyünk svájcbeli otthon a valóságos vasút mezőnybe. Itt ezt most elhoztuk a közlekedési múzeumban, mert ez egy ide Budapestre való rész, a Nyugati pályaudvar. Innen nem hiányzik semmi, itt minden egy az egyben van.
És hogyan készítette ő ezt a makettet? Mikor volt rá ideje? És hogy csinálta? Kigondolta, utána járt, megtervezte, beszerezte az anyagokat? Hogy volt?
Mondjuk ebben a sorrendben rendben is van. Ideje volt rá, mert a aktív zenélés után neki más dolga nem volt, ez volt a dolga.
És miért tetszett neki ennyire a közlekedés, a vasút? Hát
gyerekkora óta ebbe szeretett bele, meg ezt akarta. A vasút volt az, ami mindent jelentett neki, és
Ez volt a hobbija. És soha nem kapott villanygyorsítót a szüleitől, mert nem volt jó. Azt mondták neki mindig, majd a Jézuska hoz, de mindig rossz volt, és nem hozott neki a Jézuska.
Azt olvastam, hogy őket a Szörényi Szabolcs testvérével együtt fiúnevelő intézetbe íratták be. Ez miért történt?
Ezt tessék a szülőktől megkérdezni.
Ott kerültek kapcsolatba a zenével, egy mandolin zenekarba játszottak.
Ez igaz.
Onnan indult a zenei pályafutásuk.
Onnan.
És utána mi következett?
Úgy gondolom, hogy amikor kijöttek onnan már zenekarosdik, különféle felhozatalokba játszottak különböző helyeket. Aztán 1965-től az élésbe.
Minek köszönhető az a rendkívüli siker, ami övezte őket?
Hát azt, amit csináltak. Először énekeltek magyarul, egy angol száz műfajban először énekeltek magyarul. Először teremtették meg magyar népdal alapúan a magyar kvázi angol száz zenét, a rock zenét, és hihetetlen erős mondani valójuk volt.
Heller Domonkos a beszélgető társunk, aki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. A Pályaudvaron otthon vagyunk című kiállítást nyitotta meg ma. Ez Szörényi Szabolcsnak a hagyatéka, makett. Pontosan mit is láthatunk?
Köszöntöm a hallgatókat. Őszintén szólva, ez egy olyan vasúti modell, egy vasúti terepasztal, amiről nagyon sokan hallottak évtizedeken keresztül, de nagyon kevesen láthatták, hiszen Szörényi Szabolcs a legendás Illés zenekarnak a basszusgitárosa és alapítója és dalszövegírója. Ezt több mint egy évtizeden keresztül a saját házának a pincéjében építette ezt a terepasztalt. Aminek az volt az előzménye, hogy ő gyerekkorában a Ferdinánd hídon, amit akkoriban még élmunkás hídnak hívtak, nagyon sokszor nézegette testvérével együtt, szülővel együtt az induló és érkező vonatokat, akkoriban még nyilván a gőzösök uralták a pályát, és beleszeretett ebbe az egész vasutas életbe, vasutas életérzésbe, és onnantól kezdve, hogy sikeres zenész lett belőle, jövedelmének egy jelentős részét arra költötte, hogy vasúti járműveket, modelleket vásároljon belőle. Lefotózta, körbefotózta a nyugati pályaudvart, minden egyes apró részletet teleobjektívvel, nagylátószögűvel és minden egyébbel le is rajzolta, és ezeknek a saját fényképeinek és a rajzainak az alapján egy a 87-es méretarányban elkészítette a nyugati pályaudvartól kezdve a Ferdinánd hídig terjedő részét az összes vágánnyal, váltóval, peronokkal, minden mással együtt, még az épületek tetején lévő fedést is pontosan az anyaghasználatot is hűen próbálta visszaadni, de hát ugye ez egy évtizedes munka volt.
És hogyan merült fel azt, az örökösei ideadják azt a múzeumnak?
Ugye Szörényi Szabolcs halált követően felesége Rosta Mária szerette volna, hogyha ez a terepasztal nem semmisül meg, illetve hogyha láthatóvá válik mások számára is, hiszen egy pincében, ahol legfeljebb a család barátai látták, nyilván nem volt a legmegfelelőbb helyen. Komoly kihívást jelentett ugyanakkor az, hogy egy 80 cm szélességű ajtón keresztül kellett ezt kivinni a házból, viszont szerencsére Erki Nagy Dániel kollégánk, a múzeumnak az egyik legfontosabb restaurátora, ő nem csak ért hozzá, hanem szívvel, lélekkel a vasúti modellezésnek a szerelmese, és több hónapon keresztül dolgozott azon, hogy mindenfajta sérülés nélkül ezt ki lehessen hozni a pincéből, ahol volt, úgy, hogy utána egyébként ezt össze is lehessen állítani itt ezen a helyszínen, egykor északi járműjavító Eiffel műhelyházában, ahol a Fekete Házi Jánosról, aki tervezte valójában ezt a Eiffel műhelyházat, az őróla elnevezett teraszon kapott ez elhelyezést. Maga a pince 170 négyzetméter volt, ahol ezt építette Szörényi Szabolcs, de körülbelül ez a rész, ami a nyugati pályaudvart ábrázolja, és ami valójában be lett fejezve, be tudott fejezni még életében, ez körülbelül 50 négyzetméter, és ez pont ekkora helyet tudtunk itt ennek biztosítani, és Ókovács Szilveszter főigazgató úr segítségével és az ő kollégáival itt a porvédelemről is tudtunk gondoskodni, és plexivel körbekerítettük az egész terepasztalt. Ennél fogva látogatható, viszont a műtárvédelemről is tudunk gondoskodni, és olyan helyet tudtunk találni, ahol az UV-sugárzás sem éri közvetlenül magát a műtárgyat, tehát a műtárgynak az állagvédelmét meg tudtuk oldani, ez nagyon fontos szempont volt. Tehát úgy tettük láthatóvá, hogy közben nem fog az állag romlani, és ez nagyon fontos szempont.
Ez az intézmények közötti együttműködésnek köszönhető, hogy az egy udvarban található közlekedési múzeum ide hozta ezt a kiállítást az Eiffel műhelyházba.
Így van, az intézményeink között van egy nagy együttműködés, van az Eiffel műhelyezon belül egyébként egy állandó tárlat is, amíg közlekedési tematikája van, és hát egyébként is Ókovács főigazgató úrral nagyon jó szakmai kapcsolatban vagyunk, és ezért is merül föl ez a helyszín. Ugye Rosta Mária, Szörényi Szabolcsnak a felesége, ő is, mint producer, kapcsolatban van Ókovács Szilveszterrel, és akkor így hárman találtuk ki ezt a helyszínt, ami csodálatos módon pont úgy tudja befogadni ezt a terepasztalt, hogy pár méter van, amivel körbe lehet járni, tehát se az nincs, egy túl nagy térben eltörpül, se az nincsen, hogy túl zsúfolt, hanem pont a megfelelő helyet tudtuk biztosítani számára.
Ez a nagy közönségnek is látogatható.
Hogyne, hát ez volt a célja, hogy bejárató legyen. Kollégáink fognak heti szinten tárlatvezetést tartani. Erki Nagy Dániel, aki be tudja indítani, el tudja indítani a vonatokat, és hát ezáltal még izgalmasabbá, még élőbbé tudja tenni magát a terepasztalt. De egyebekben is, amikor itt éppen program van, vagy nyitva lesz az Eiffel műhelyház, akkor meg lehet tekinteni vezetés nélkül is. De azért alapvetően ez nyilván vezetése a legizgalmasabb.
Törényi Levente Kossuth és Erkel Díaz zeneszerzőt, az Illés és a Fonográf együttesnek a tagját kérdezzük a testvéréről. Milyen volt a gyermekkoruk? Hogyan emlékszik a testvérére?
Nagyon jó testvérek voltunk, annak ellenére, hogy téptük egymás helyet, de két fiúnak ez természetes reakciója egymás megismerésére, hogy mondjam. De aztán ugye a zenekarban minden helyre állt.
Olvastam, hogy a szülei fiúnevelő intézetbe adták önöket 1956-ban. Erre vajon miért volt szükség?
Mert a nagymama már nem volt teljesen százas, ugye, hogy mondják, teljesen. És miután mind a két szülőnk dolgozott, igaz, hogy mi iskolában voltunk, de hát akkor a munkaidő az sokáig tartott, este 6-ig, 7-ig, 8-ra jöttek el. Hát szóval magyarul a nagymama nem tudott még ránk úgy élni, és akkor így kerültünk szobra.
Ott megtetszett önöknek a zene, hogy a mandolin zenekarba kerültek?
Hát azt az egyik tanárunk kezdeményezte, ő vetette meg az intézettel a 6 darab mandolint és 1 darab akusztikus gitárt, és miután mi már ilyen hegedű iskolákat végeztünk a keresztanyámnál, aki az operában hegedült, volt némi konyításunk a hangszerhez, úgy kezdődött.
És hogy vezetett az útjuk az Illés zenekarba?
Hát rögösen. Ott kezdődik, hogy mi a Szobón már mandolin zenekarral játszottunk, Pestre a tévébe is bejutottunk, amikor átkerültünk Vászra a gimnázium volt, már gitártriónk volt, és így tovább. Akkor, amikor én hazajöttem Pestre, és megismertem itt a zenészvilágot, a Könyves Kálmán gimnáziumban két zenésztársam is lett, aztán a Bajtola János, meg a Kőszegi Imre, aki nemrégiben halt meg, a jazzdobos. Ezzel volt nekünk egy zenésztriónk a Könyvesben. És akkor így tágult a kör, megismerkedtem az Illés Lajossal, Bergendi Pistával, hosszú lenne, még holnap is itt fogunk állni.
A rendszernek nem nagyon tetszett az önök zenekara, a dalaiknak a mondani valója, és fel kellett oszlatni a zenekart, aztán a Fonográf együttest alakították meg.
Bonyolultabb ennél a történet egyébként. Az Illés zenekarra rászálltak a hatóság, hogy úgy mondjam, szóval ők dolgoztak azon, hogy a szétesen. És akkor hát megalakítottuk a Fonográfot, ami egy szupergrupot végeredményben különböző irányokból nem volt rossz, de hát az Illésnek más az emlékezete, nahogy így mondjam. Másképp maradt meg, mint a Fonográf. De mind a kettő jó zenekar volt, aztán az is fölbomlott a különböző okok, mi ez hosszú lenne erről beszélni.
Az István a királynak hogy történt a színpadrállítása, hogy történt a zeneszerzés, miként kezdtek hozzá?
De erről nem lehet beszélni, hát ül az ember és megpróbálja megalkotni a művet. Hát ez nem tudom, ez hogy lehet elmesélni, nem tudom. Létrejött, és a mai napig úgy néz ki, hogy túlél minket az István a király.
Szörényi Szabolcsnak a vasút modellezésével foglalkozott, nézte, hogy halad?
Persze, hát nem együtt éltünk, de hát azért, amikor összejöttünk egy család ebédre, vagy mit tudom, húsvét, karácsony, stb., akkor lementünk a pincébe, és mindig láttuk, hogy halad a dolog. Persze.
Mit szól ön, hogy ide került a közlekedési múzeumba ez a terepasztal?
Persze, hát nagyon büszke vagyok rá, hogy erre az egészre boldog.
szót, keresem a hangot. Aj, csak légy kicsit megértő, kérlek, néha őszintén segíts nekem. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Nézd, én már lassan kint nem hiszek senkinek, mégis megkérlek, ne menj el, ne hagyd el, egy kicsit vár, 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 egy kicsit vár, 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 türelmesen. Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el.
Erki Nagy Dániel restaurátorral folytatjuk a beszélgetést, aki a Szörényi Szabolcs hagyatékát képező terepasztalt fogja bemutatni. Dániel, vágta darabjaira ezt a terepasztaltot Szörényi Szabolcs pincéjében?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, enyém volt ez a kicsik elsőre meglepő, de valójában nemes és kihívásokkal teli feladat, hogy szállítható méretűre vágjak fel egy pótolhatatlan értéket képviselő, hihetetlen részletezettségű terepasztalt, ugyanis ezt az asztalt anno Szörényi Szabolcs egyáltalán nem azzal a felfogással építette meg, hogy ez valaha onnan el fog kerülni. Ezt valahol meg tudom érteni. Mindannyian úgy érezzük, hogy 200 évig élünk, és végig 27 évesek leszünk ez alatt. Hát sajnos ugye a valóság közbeszólt. Szerencsére ugye itt az örökösök felajánlásának köszönhetően a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz átkerülhetett ez a terepasztal. Azonban ezt egy pincéből, egy 80 cm széles ajtón keresztül kellett kihozni, csak hogy érzéklet legyen, ez a terepasztal 18 méter hosszú, és a legszélesebb pontján közel 3 méter. Tehát érezhetően ez ugye egy darabban nem tudott kijönni, úgyhogy nem volt más megoldás, mint hogy ezt fel kellett darabolni.
Ismertetni a fő részeit, mikből áll ez a terepasztal? Milyen épületekből például?
A terepasztal alapvetően a nyugati pályaudvart és környékét jeleníti meg. A leglényegesebb épületcsoport rajta a nyugati pályaudvar épület együttese. Rögtön ezt követi a mai napig álló, mai napig megtalálható egykori kormányzati motorszín, utána a Ferdinánd hidat találjuk még rajta. Kis kiegészítés, ugye ez az a szakasz, ahol úgynevezett exakt 1:87-es a terepasztal, tehát ami a valóságban 87 méter, az itt 1 méter, eddig teljesen pontos. Ezután egy kicsikét már úgynevezett hossztorzítást alkalmazott Szabolcs, pusztán helytakarékossági okokból. A Ferdinánd híd után elmegyünk az egykori hőközpont mellett, végighaladunk a rendezőn, eljutunk lassan a Dózsa György úti felüljáróig, ez ugye a mai napig nagyjából ebben az állapotban tekinthető meg, elhaladunk az állatkert mellett, és befutnak a vágányok a Hungária körút, Róbert Károly körút felüljárója alá, ahol ismét egy kis térgörbítés következik. A valóságban bár itt egyenesen futnának tovább a vágányok, de hát szintén helyszűke miatt itt egy szűk íven eltűnik a pálya, és rövid úton egy újabb térugrással az egykori északi fűtőház területén találjuk magunkat. A kedves hallgatók ezt ma a vasúttörténeti parkként ismerhetik, azonban ez az állapota, ez még az, amikor ez aktív vasúti fűtőház volt.
Rengeteg sim van a maketten. Ezek a valóságban hová futnak?
Amennyire pontos a leképzés, igazából minden vágány tökéletesen a helyén van. Ahogyan kijárunk a nyugati pályaudvarról, úgy az esztergomi vonalcsoport jól felismerhető. Jól felismerhetőek a Vác felé, illetve a Lajos Mise fele tartó vágányok is. Miután a nyugati pályaudvar forgalmi rendje viszonylag szigorú és eléggé meghatározott rutinon alapul, így ezek a vágánycsoportok, ezek modellben is ugyanígy használhatóak lennének, amennyiben a terepasztalnak teljes körül lenne a működő képessége, de hát ez sajnos nem biztosított jelen pillanatban.
Itt a bemutatón elindított néhány vonatot. tehát mégiscsak van működő része. Melyek voltak ezek?
Ez egy külön kérés volt, hogy a bemutatókor valami moccanjon meg, hiszen utoljára 2013-ban, több mint 10 évvel ezelőtt volt, hogy ezen a terepasztalon bármilyen vonatközlekedés volt. Itt nekem nagy segítségemre volt a terepasztal vezérlését eredetileg is kiépítő Digitools Kft., akik itt egy kellemes estét töltöttek el hanyatfekve a terepasztal alatt, megállapítva azt, hogy egészen pontosan mi is volt az, amit ők 15 évvel ezelőtt csináltak, hiszen már kiemlékszik erre, és megkeresve a megoldást a problémáimra, végül sikerült kettő vágányba életet lehelni. Ezen már, tehát a terepasztalon található összes jármű Szörényi Szabolcs saját gyűjteményéből származik. Kivételt képez ez alól az a kettő darab mozdony, amit ma a megnyitón résztvevők mozogni láthattak, ugyanis ez finom mechanika, ezek elektromos finom mechanikus szerkezetek, az idő múlását nem igazán viselik jól, és bizony ezek a mozdony modellek sok esetben 20-30 évnél idősebbek. Javarészt műanyagokat tartalmaznak, ezek az anyagok öregszenek. Megpróbáltunk beindítani egyet-kettőt az eredeti gyűjteményi darabokból, nem sikerült, úgyhogy kettő vendég mozdony van most a pályán, amelyik az első vonatokat továbbította. Biztos vagyok benne, hogy igény fog mutatkozni arra, hogy ennél rendszeresebben, ennél látványosabban vegyük fel a forgalmat ezen a terepasztalon, és tisztában vagyunk ennek a kihívásaival. Idővel mindenképpen szeretnénk, hogy egy kicsit több élet kerüljön rá.
Azért még ezen kívül is van élet, hiszen a világítást is be lehetett kapcsolni, tehát fényt adni a lámpáknak, amik vannak a terepasztalon.
Igen, a lámpák. Na, az egy külön érdekes történet, ugyanis abban a pillanatban, amikor ezek készültek, ugye az 1990-es éveket írjuk, akkoriban ugye ma már teljesen általános és filléres LED technológia az még nem állt rendelkezésre. Úgyhogy Szabolcs számára ezeket a lámpákat ügyeskező modellezők egyedileg készítették magyar minta alapján, és mindössze 1 mm átmérőjű mikroizzókat szereltek ezekbe a lámpákba. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy wolfram szálas villanykörte, csak borzasztó piciben. Ennek köszönhetően a lámpáknak nagyon kellemes, természetes fénye van, nagyon valósághű fényerővel világítanak, azonban van ezeknek az izzóknak egy meghatározott élettartama, amelyet néhány lámpa már ugye a terepasztal elbontásáig el is ért. Úgyhogy ez még egy külön feladat volt, ami hát ugye az esti munkaidő kiegészítésemet kitette, hogy a sérült lámpákat, azokat szépen újra forrazgattam, amíg rendelkezésre álló, igen korlátozott darabszámú ilyen izzóval. De amit itt most láthatunk, az számomra maga a csoda. Elsőre engem abszolút ez fog, a puszta mérete és részletezettsége az egy dolog, de engem ezek a lámpák fogtak meg elsőre, Isten igazából. Annyira sokat dob rajta, hogy nem bolti darabokról beszélgetünk, nem túlméretezett darabokról, nem túlvilágított ledes darabokról, hanem tényleg filigrán, az eredetinek tökéletesen megfelelő izzóval kivilágított lámpák végig, ameddig a szem ellát a terepasztalom. Ugye ez az, ami majd Isten igazából teljes sötétben fogja megmutatni azt, hogy mire is képes. És ahogyan haladunk bele a nyárba, ugye ez egy egyre későbbi időpontot jelent. Nem akarom nagyon lelőni a poént, meg még tartanak az egyeztetések ezzel kapcsolatban, de lesz egy ilyen rendezvény, hogy múzeumok éjszakája, és akkor ezzel mindent el is mondtam.
Egyébként milyen anyagokat használt fel Szörényi Szabolcs?
Borzasztó vegyes az alapanyag felhasználás, ahogyan egy ilyen terepasztalnál illik is. Hogyha elindulunk a padlótól fölfele, Dexion salgó polclábakból van maga a terepasztal váza, ami hát megosztó. Modellezők nem igazán szokták ezt alkalmazni, Szabolcs egy ilyen különös kivétel, hogy neki tökéletesen sikerült ebből is alkotni. 15 mm-es rétegelt lemez következik fölötte, az adja magának a terepnek az alapját, amire a zajcsökkentés céljából egy parafa réteget ragasztott fel Szabolcs, nem másból, mint fonográf klubos söralátétekből, mert hogy abból őrült mennyiség állt neki rendelkezésre, az egész terepasztal azzal van borítva. A vágányok azok természetesen bolti darabok, a terepépítési anyagok nagy része is, már ugye a fűk, fák, bokrok, egyebek, azonban maguk az épületmakettek, azok egytől egyig egyediek. Hogy azon belül éppen rétegelt lemez, plexi, polisztirol, különféle műgyanták kerültek felhasználásra, vékony fémlemezek, ezt már abszolút a felhasználási terület szabta meg, de nagyon-nagyon vegyes alapanyag felhasználással dolgozott, mindenhol azt, amelyik a leginkább odaillik.
Schneller Domonkos főigazgató mondta az előbb, hogy ön saját civil életében is foglalkozik most a modellezéssel. Vajon milyen örömöt találnak ebbe a modellezők, ebbe a hobbiba?
A Modellezést sok-sok évvel ezelőtt egyszer úgy fejtettem meg egy amúgy újságírói kérdésre, hogy ez valahol a birtoklási vágy kiélése. Hiszen az ember kimegy a vasútállomásra, meglátott egy hatalmas gőzmozdonyt, egy dízelmozdonyt, ugye a nyers erő, az acél, az olaj, és de szeretne egy ilyet, mert valamiért ez bekattan az agyába. De azért lássuk be, így a panel 9. emeleti lakásban nagyon nehéz lenne egy ilyen mozdonyt felvinni, úgyhogy mi az, amit felvihetek? A kicsinyített mását. Ahogyan az ember beleszeret egy vasútállomás atmoszférájába, és legszívesebben oda költözne, hogy ott legyen egész nap, nem tud egy vasútállomásra költözni, de megépítheti magának kicsiben. És hát akkor ugye vannak egész extrém esetek, tengeralattjáróig most nem mennék el, nagyon sok mindenki szeretne nagyon sok mindent, amit nem birtokolhat, úgyhogy miniatürizálásba kezd. Ez az egyik hatalmas kiváltó oka annak, hogy az ember elkezd modellezni. A másik az a flow élmény, ami ezzel jár. Ugyanis nagyon sokszor vannak ismétlődő munkafolyamatok, amikben elképesztően bele lehet feledkezni. Gond nélkül volt, hogy reggel 6-ig szórtam ágyazatot, és azt vettem észre, hogy jé, már sötét van, jé, megint világos van. Egyszerűen az ember úgy marad. Úgy marad, élvezi, csinálja, és dolgozik bele a világba. Ez se egy utolsó szempont. És még kiegészítendő azt, én nem csak nagyon kicsi, hanem viszonylag nagy vasutakkal is foglalkozom, mert egy egyesület tagja vagyok, a Téglagyár és Iparvasút Történeti Egyesületé, amely keskeny nyomközű iparvasúti járműveket gyűjt, valódiakat, egy békéssabai kertbe, ami most már inkább három kert. Már majdnem azt mondanám, hogy mindegy, mi a méretarány, csak vasút legyen.
Mennyi idő alatt rakta össze ezt a makettet?
Mind a bontás, mind az építés, ugye folyamatonként nagyságrendileg másfél hónapot vett igénybe. Ez másfél hónap aktív munkavégzést jelent. Hogyha én mondhattam volna meg, hogy mennyi időt kérek rá, akkor a bontásra 3 hónapot, a felépítésre 6 hónapot. Ez egy ilyen biztonsági játék. Az ember nem nagyon találna ma senkit, aki ilyen feladatot korábban elvégzett volna, tehát nem lehet azt mondani, hogy ennek ez a norma ideje. Az emberben ösztönösen van egy félelem egy ilyen volumenű feladattól, főleg, hogyha még soha nem csinált ilyet, úgyhogy ezért is becsültem volna túl ennyire, és én magam is meglepődtem azon, hogy ez ilyen gördülékenyen ment. Felépítésnél nagyon ki kell emelnem a Közlekedési Múzeum restaurátor és műszaki üzemeltetési gárdáját, akik mind a szállításban, mind az elemek összeillesztésében hatalmas segítségemre voltak, és a lelki támogatás, ezt se felejtsük el, mert azért nem mindig voltam a legkiegyensúlyozottabb a munkafolyamatok környékén, illetve volt egy kiemelkedő tehetségű segítségem is, Szűcs Miklós vasútmodellező terepasztalépítő, aki itt a vágások során keletkezett sérülések eltüntetésében oroszlán részt vállalt.
Erki Nagy Dániel restaurátorral beszélgettünk, aki tárlatvezetést is tartott itt a megnyitón, és elindította a Lajos Mizsei ingázó vonatot. Tehát működőképessé tették a terepasztalt, ami további javításokra vár majd, hogy a múzeumok éjszakáján a nézők is láthassák működés közben. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban voltunk, az Eiffel Műhelyházban, ahol Szörényi Szabolcsnak a terepasztalát tették működőképessé, és ezután már látogatható. Császi Erzsébetet hallották.
50 négyzetméteren építette meg a Nyugati pályaudvar és környékének az 1980-as évekbeli kicsinyített mását Szörényi Szabolcs Kossuth Díjas énekes, az Illés és a Fonográf együttes tagja. A 2024-ben elhunyt művész évtizedeken át építette családi házának pincéjében a vasútmodellt, amelyet a családja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak ajándékozott. A terepasztal a Magyar Állami Operaház Eiffel műhelyházában látható. Szörényi Szabolcsról és hobbiáról beszélgetett a felesége Rosta Mária, a testvére Szörényi Levente, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója Sneller Domonkos és a vasútmodellt elbontó, majd felépítő restaurátor Erki Nagy Dániel, a múzeum munkatársa Császi Erzsébettel. Új gyártókapacitást adtak át az Ongropa Kft. Szirmabesenyői telephelyén. A közel 3 milliárd forint értékű beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat óránkénti termelése 600-ról 1000 kilogramra emelkedett. A fejlesztés nem csak az itt dolgozó 300 ember további megélhetését biztosítja, de tovább erősíti a térség beszállítóinak jövedelem forrását is. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki kiemelte, hogy a cég saját kategóriájában immár Európa 5 legnagyobb szereplője közé tartozik.
Köszönjük szépen az Ungropak vezetőinek és tulajdonosainak az ismételt meghívást 5 esztendővel ezelőtt, 2021-ben jártam itt, de a vidéki gyárakban dolgozó magyar emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes magyar gazdaság, ezt mindenképpen tisztázni kell. És ma egy újabb magyar vállalkozás, egy újabb magyar vállalat beruházását jelenthetjük be, ráadásul egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely a közép-európai térség egyetlen jelentős PVC lemezgyártó vállalata, a magyar műanyagipar meghatározó vállalata, az Ungropak. Itt egy 3 milliárd forintos beruházás történik, amely beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít, hogy annak a 300 embernek a munkahelye stabil legyen, akiket az Ungropak foglalkoztat. Az eddigi 600 kilogrammos óránkénti teljesítmény 1000 kilogrammos óránkénti teljesítményre nő, ezáltal a vállalatnak a nemzetközi piaci pozícióját meg tudja erősíteni. Ugye, amúgy is a habosított lemez gyártás tekintetében Európa 5 legerősebb vállalatának egyikéről beszélünk, ami egy óriási szó. Ahonnan én jövök, Győrből, ott az Audi gyár szokta büszkén mondani, hogy Győrből a világnak. Ezt önök is itt nyugodtan elmondhatják, Szirma Besenyőről a világnak, hiszen 93%-os export hányaddal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy szinte minden, ami ebből a gyárból kikerül, az valamilyen külföldi piacon kerül eladásra. És azért is fontos ez a beruházás, mert önmagán túlmutató jelentősége van, amikor az Ungropak fejleszt, akkor a környék vállalkozásai is fejlődni tudnak. Önök beszállítóinak döntő többsége magyar, és ezek a magyar vállalkozások is megkapják a fejlődés lehetőségét azzal, hogy az Ungropak bővül, az Ungropak beruház. A magyar műanyagiparban önök fontos szerepet játszanak, és hozzájárultak a tavalyi műanyagipari rekordhoz is. Tavaly valaha először 3000 milliárd forintot ért el a magyar műanyagipar termelési értéke. Ez az Ungropak nélkül egészen biztosan nem ment volna. Mint ahogyan az Ungropak fontos szerepet játszik Borsod, Abaúj, Zemplén vármegye gazdaságának teljesítményében is, amely az elmúlt 10 esztendőben duplájára nőtt, tavaly 4200 milliárd forintos éves termelési értéket mutatott fel a vármegye ipari teljesítménye, ilyen sem volt még korábban. Ez jó hatással volt a foglalkoztatottságra is, hiszen a munkanélküliség is bő 30%-ával csökkent. Ebben a választókerületben, ami a Szirma Besenyőt is magába foglaló Miskolc környéki választókerület, az elmúlt 10 esztendőben 59 olyan beruházás jött létre az önökével együtt, amelyekről a kormány kötött megállapodást képviselőasszony közvetítésével az itt működő vállalatokkal 59. Ezek összesen 500 milliárd forintos értéket képviselnek, és a kormány 70 milliárdos támogatást nyújtott ezekhez összesen, és ezek több mint 20 ezer munkahelyet biztosítottak be ebben a térségben. Szeretném megköszönni az Ungropaknál dolgozóknak azt a teljesítményt, amelyen lehetővé tették, hogy az Ungropak Európa 5 legjelentősebb vállalata közé tartozzon a saját piaci szegmensében, és köszönjük a vállalat vezetőinek és tulajdonosainak azt az elkötelezettséget és azt a kiállást, amely szükséges ahhoz, hogy bátor döntéseket tudjanak hozni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik, kinek-kinek tettei szerint. Az első Péter levél első fejezetének 17. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Ragyogó példát kapunk jelen vizsgálódásunkban arra, hogy a kontextus, a szövegösszefüggés általában kimagaslóan meghatározó jelentőségű. Azaz, szentírási helyünk kifejezetten töredékes, hiányos és félreérthető lenne, az előtte lévő verseket, szentírási mondatokat nem olvasnánk föl, nem ismertetnénk a tisztelt rádióhallgatókkal. A Szent István társulati Biblia első fejezetének 14. versétől javasoljuk a felolvasást, a közös vizsgálódást. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek, bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Nagyon fontos, hogy ezen utóbbi szavak az Ószövetségből valók. Jelesül, Mózes harmadik könyve, a Leviták könyve 19. fejezet 2. verse hangzik így, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Most jön szentírási mondatunk a Szent István társulati Biblia szerinti fordításban. És ha atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, járjatok félelemmel zarándokságotok idején. Ez a mi vasárnapi olvasmányos könyvünk szövegezése szerint így szól, szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. Ilyen módon láthatjuk azt kristálytisztán, hogy Szent Péter első levelének kezdetén az életszentségre buzdítja a megkeresztelteket, hiszen őket maga a Szent Isten választotta ki erre a csodálatos életformára, szenté válni a Szent Isten segítségével. Szent Péter apostol, illetve a levél írója, atyának nevezi az Istent. Az Úr Jézus egészen eredeti kifejezését követve. Atyának, akinél nincs személyválogatás. Ez olyan nagyszerű igazsága a keresztény hitnek, hogy a Szent Isten által való kiválasztottságunkat és földi zarándoklásunk idejét csak szent félelemmel érdemes élni. Mit jelent a szent félelem? Isten félelemként is mondhatnánk. Rokon értelmű kifejezések. Az Isten félelem nem Istentől való rettegést, az ő büntetésétől való félelmet jelenti, hanem éppen ellenkezőleg. Az Isten félelem természet fölötti erény, a vallásosság társ erénye, a Szentlélek 7 ajándékának egyike, mely rendezetté teszi a lélekben a szeretetet. Érdemes ennél a pontnál Szent Hilárius püspök Zsoltár értekezéséből idéznünk, mely az igaz Isten félelem címet viseli. Az Úr félelméről ezt mondja a Szentírás. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Tehát meg kell tanulnunk az Úr félelmét, mert ezt tanítják. Ez a félelem ugyanis nem rettegésből ered, hanem hitünk tanításának megfontolásából következik. Alapvetően van az Isten félelem kifejezés, melynek latin megfelelője a timor dei. Nem bénító érzés ez, hanem szeretetből fakadó félelem, hogy elneveszítsük a hitünket, és az ítéleten igaznak találjon minket az Úristen. Az Isten félelem, vagy szent félelem, szeretetet és engedelmességet jelent. Az Isten félő ember, az Isten félő házasság, az Isten félő család nem valamilyen ózsdi, elavult vallásosságot képvisel, hanem a legkorszerűbb és legfrissebb szellemiséget és lelkiséget, mert Isten félelme tisztelettel teljes szeretete által a többi ember életének is célt, értelmet és örömet ad.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!